every trace of sadness, although a tear may be ever so near. If you smile through your fear.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokú hőségriasztást adott ki az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozóan előreláthatóan csütörtök 24 óráig, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A következő napok tartósan extrém melege fizikai és mentális megterhelést jelenthet mindenki számára. Elindult a Fekete Madonna zarándokvonat Budapestről Lengyelországba, a Csesztohovai Szűz Mária kegyhelyre. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök arról beszélt, a meglátogatni kívánt helyszínek Isten népének áhítatáról tanúskodnak. Ezen helyekről a zarándokok keresztény életükben megerősödve térnek vissza, és készek lesznek a szeretet műveinek minél tökéletesebb gyakorlására, fogalmazott a zarándokvonat lelkivezetője. Orbán Viktor bejelentette, elég volt a brüsszeli háborús logikából. A miniszterelnök szerint az iráni-izraeli háború tovább emeli az energiárakat, miközben Brüsszel az orosz energiahordozó kitiltásával lábon lőni az európai part. Facebook bejegyzésében éles kritikát fogalmazott meg, beharangozta, hogy a csütörtöki Európai Uniós csúcson a magyar emberek érdekeit fogja képviselni. Magyarország és Szlovákia megakadályozta az újabb 18. Európai Uniós szankciós csomag elfogadását, ezzel tiltakozva az ellen, hogy Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását, ami tönkretenné Magyarország energiabiztonságát, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően arról számolt be, egyre durvuló háborús hangulat uralkodik a kollégái körében. Csak idén 10.000 milliárd forintnyi fegyvertámogatást juttatott az Európai Unió Ukrajnába, és elhangzott, ez nem elég, ennél sokkal több kell, hívta fel a figyelmet. Semmilyen újabb pénzügyi támogatáshoz, újabb fegyverszállításhoz, semmilyen újabb katonai művelethez nem vagyunk hajlandók hozzájárulni, szögezte le. Szijjártó Péter beszélt a kárpátaljai magyar közösség ügyéről. Erre Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője úgy reagált, az Európai Unión belül védjük a kisebbségi jogokat, nem azon kívül. A magyar miniszter ezt a kijelentést botránynak nevezte és hangsúlyozta, ez még inkább arra mutat rá, hogy Ukrajna egy tapottat sem haladhat előre a csatlakozási folyamatban addig, amíg teljesen helyre nem állítják a magyar kisebbség jogait. A legjelentősebb és direkt fenyegetést jelenleg Oroszország jelenti a NATO-ra nézve, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára Hágában a szervezett csúcs találkozója előtt. Mark Rutte közölte, még mindig hisz abban, hogy Ukrajna számára visszafordíthatatlan út vezet a NATO-ba. Újabb ország Jemen is belép az izraeli-iráni háborúba, erről az ország fegyveres erőinek szóvivője tett közzé közleményt, írta meg itthon az Index elsőként. Tartsátok távol hajóitokat a felségvizeinktől, fogalmazott Jaya Sari dandártábornok az Egyesült Államokhoz és Izraelhez fordulva. Az Irán által támogatott jemeni húszik is bejelentették, hogy hivatalosan is csatlakoznak az Izrael és Irán között eszkalálódó háborúhoz a síta teokratikus rezsim oldalán. Ez azután történt, hogy az amerikai légierő hétvégén csapásokat mért iráni célpontokra. A milícia már korábban jelezte, hogy készen áll amerikai hajók és hadihajók elleni támadásokra a Vörös-tengeren. Májusban többlettel zárt a központi költségvetés, erősítette meg az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének május végi helyzetéről kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A hónapban 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalékbefizetés érkezett a büdzsébe, s bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ára esett, így is csak nem 238,5 milliárd forint adóbevétel keletkezett a hónap végéig. Magyarország az államadóságkezelő központ szervezésében kiemelkedő, összességében több mint 14 milliárd forintos értékben háromszoros kereslet mellett bocsátott ki 5, 10 és 30 éves futamidejű dollárkötvénysorozatot, tudatta a nemzetgazdasági miniszter. Az állam finanszírozása biztosított, a nemzetközi befektető bizalom töretlen, közölte Nagy Márton. Jelentősen javulni fog az ország vízmegtartó képessége, mondta el Huba Imre az M1 állami televízióban. A már jelenleg is futó és tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a mostani 200 millió köbméter helyett egy év múlva már másfél milliárd, jövő év végére pedig akár 3 milliárd köbméter csapadékot is vissza lehet majd tartani és fel lehet használni öntözésre, ismertette a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Nyáron is folytatódik a gyermekétkeztetés, amely a szünidőben az előzetes adatok szerint 84.993 gyermek számára biztosított, mondta el a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila kiemelte, ezáltal a nehéz sorsú gyerekek a nyári szünetben is melegételhez, ebédhez jutnak. Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok elvonulta után újra derült lesz majd az ég, sokfelé élénk erős marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat ma este is, így a nyári szünet előtti utolsó ilyen hétfőesti adásunkban. A ma estére készülve gondolkodtam azon, hogy mi is lehetne az a téma, amit ma ide hozzak, és hát az elmúlt heteket, hónapokat végig gondolom sok programot megszervezve, átélve, talán természetes, hogy az öröm és a háladás jutott eszembe, hiszen egyrészt a tanév végén vagyunk, véget ért az oktatás, az általános iskolákban, középiskolákban, és hát ugye a hittudományi főiskolán, az egyetemen is lezárult egy újabb szemeszter, sőt már a vizsgaidőszak is, és hát plébánusként, vagy plébániai kormányzóként is több olyan ünnepen túl vagyunk, ami miatt van okom nekem is személyesen is az örömre, meg a háladásra, és talán a közösségeinknek is van erre oka. Szóval ez a mai este egy kicsit ilyen, hát mondjuk így, hogy ilyen személyes összegzés, meg háladás is részemről, mellett közben ezeket a jó dolgokat talán nem is vesszük észre annyira, vagy hát a dolgok sűrűjében nem tudatosul annyira, hogy hát azért ezeknek is éppen lehet örülni, és hát sokszor így visszatekintve áll össze a kép, meg fogalmazódik meg az emberben, hogy hát, hogy mennyi minden szép alkalmat, ünnepet, vagy ajándékot átélt, megkapott a mögöttünk lévő időszakban. És hát azért is tartom ezt nagyon fontosnak, mert hogy mindennapi híreket olvasva, hallgatva, látva, az embernek az a kísértése támad, hogy hát ez a világ, amiben élünk, mintha egyre rosszabb lenne. És hát nem is teljesen alaptalan persze ez a gondolat. Csak a világban zajló háborúk híreit követjük, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hova fog ez kifutni, vagy meddig lehet ezt fokozni. Aztán, hogyha a hazai közélet, közbeszéd, politikai élet eseményeit követjük, sokszor az érzése támad az embernek, mintha az ország két fele feszülne egymásnak, vagy legalábbis ezt az érzést, látszatot akarják generálni a különböző egymással is szemben álló politikai erők, és akkor a mindennapi élet megélhetés gondjairól még nem is beszéltünk. Tehát, hogy van gond bőven, ez tény is való. És mégis én a mindennapi élet örömeit meg háláját szeretném ma idehozni. Ennek leginkább személyes vonatkozásai vannak, de azt gondolom egy-egy ilyen műsorba, beszélgetésbe van létjogosultság, ugye személyes élmények vagy tapasztalatok megosztásának is, és hát ebből kiindulva talán a kedves hallgatók is felfedezhetik, vagy összegyűjthetik a saját életükben ezeket az örömöket, vagy jó dolgokat, amik mégiscsak derűsebbé tehetik az életünket, és hát fontos az, hogy a nehézségek is közepette se feledkezzünk meg arról, hogy a jót keressük, vagy a jót figyeljük, vagy arra fókuszáljunk, hogy fedezzük fel a mindennapokban is, hát hogy tudjunk hálásak lenni ezekért a kapott jó dolgokért, mert hogy a hálaadás, a dicsőítés az alapvetően formálja a lelkületünket, vagy a mentalitásunkat. Tehát, hogy nem mindegy, hogy nap mint nap a negatív dolgokra fókuszálok, és hogy arról beszélek, hogy mi a rossz, mi hiányzik, mit kéne másképp csinálni, vagy mi az, amit rosszul csinálunk. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mi van a figyelmemnek, a szívemnek a fókuszában, középpontjában, vagy esetleg próbálom felfedezni a jót, vagy igyekszem felfedezni a jót, és hát észrevenni ezeket a jó dolgokat. Mert hogy hálaadás, dicsőít is, hogy mondtam, hogy erősítik az Istenbe vetett hitet, a bizalmat, azt, hogy az Isten a nehézségeken, küzdelmeken, feladatokon, örömökön keresztül egyaránt tud bennünket vezetni, és hogyha így közelítjük meg őket, akkor tényleg igaz az, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Szóval egy több olyan esemény is volt, ami miatt ezt a témát választottam mai estére. Tanév vége felé, legyen az a tanuló vagy a tanár oldaláról, én most, mint utóbbi, éltem át, szóval, hogy így a tanév vége felé az ember úgy visszatekint és próbálja összegezni az egész éves munkát, kihívásokat, sikereket, és hát meg volt a hittudományi főiskolán és az évvégi hálaadás, a Tedeum, megtörtént az egyházmegyei tanévzáró Makláron is, ahol plébánosként szolgálok, az iskolában is megtartottuk az évvégi hálaadást, és hát ez volt az egyik vonala az én összegzésemnek, a másik pedig hát ugye az elmúlt szombaton papszentelés is volt Egerben, három új misés pap, vagy diakónussal gazdagodtunk, és hát június az hát a legtöbb helyen ugye a papszenteléseknek az évfordulója, nekem is 18-án volt 9 éve, hogy Ternyák Csaba érsek úr itt Egerben a bazilikában pappá szentelt, és ez megint csak egy olyan dátum, amikor az ember egy kicsit úgy megáll, vagy érdemes megállni, és hát hogy visszatekint, hogy hogyan is alakult az életem, a szolgálatom az eltelt 9 évben, és hát megint csak azt kell mondjam, olyan feladatoknak, élményeknek, kihívásoknak voltam a részese, amit 9 évvel ezelőtt nem igen gondoltam volna. És most a műsoridő rövidsége miatt nem is terveztem azt, hogy mondjuk az elmúlt 9 évet végiglapozgatjuk, de elég talán csak az elmúlt időszakot, amióta mondjuk így, hogy önálló működésbe kezdtem itt Maklár Nagytáj Andor Nagytáj egyházközségekben. Szóval egyrészt ott vannak a tanári életnek a feladatai, ugye a hittudományi főiskolán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, és hát őszintén szólva kispapként meg sem fordult a fejemben, hogy mint teológiai tanár fogok ide valamikor visszatérni. Néha még ma is meglepődök magamon meg a helyzeten. Hogy tulajdonképpen hogyan is kerültem én ide, amikor sose terveztem, persze alapvetően szerettem, és örömet találok benne, a nehézségek meg a kihívások ellenére is, mert hát azért egy ilyen feladat elején az ember mégiscsak a tanítás mellett tanul is, illetve pont fordítva, hogy tanul, újra előveszi a jegyzeteket, előre feldolgozza azt a jegyzetet, amiből tanítani. Szóval, hogy tanulva tanít, vagy tanítva tanul, az elején talán mind a kettő igaz lehet. Aztán minél többször kell ugye végig tanítani egy anyagot, gondolom majd annál egyszerűbb, meg rutinosabb, meg mélyebb lesz ez a szolgálat is, de azért így is úgy is jól esik kimondani ezt a tanév végén, az utolsó órák, meg az utolsó vizsgajegyek beírása után, hogy hát hála Istennek ez is kész van. Na és ez az egyik fel a történetnek, a másik fele pedig ugye plébániai munka, ami menet közben sokszor fáradtsággal jár, meg persze érzi az ember a jól végzett munka örömét, de ezt is jó úgy összegezni. Sem akarok nagyon részleteibe menni, de ha csak egy pár hónapra tekintek vissza, mögöttünk van februárban egy farsangibás, sőt egy jól sikerült farsangibás, aztán plébánián felnőtt hittan katekézis, ugye ez párhuzamosan ment Makláron és Andornaktáján, és amire megvallom őszintén nem gondoltam, hogy ekkora érdeklődés lesz, de mindenképpen örültem neki, persze nem kell a plébáni előtt kigyúzó sorokra gondolni, de hogy mégis van rá igény, meg érdeklődés, és azért az ember papként is újra fel tudja fedezni a hitünknek a mélységeit, meg a szépségeit, ahogy ezeket az alkalmakra is készül, és ezt hát másokkal megosztani, közösen rácsodálkozni erre, jó hangulatban beszélgetni róla, találkozni azokkal, akiket ez érdekel. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez is igen csak jó leső érzés. És hát persze ott vannak a plébáni élet feladatai is, legyen ez egy húsvéti szent háromnap lemonyolítás, egy iskolai lelkinap, első áldozás, templombúcsú, ha csak a legfontosabbakat hozom azok közül, amik mögöttünk vannak ebben a pár hónapban. És hát az egyik legjobb rész, vagy hát személyesen Nekem azon túl persze, hogy ugye nyilván az Isten kegyelme működik mindenikben, szóval egy nagyon fontos mozzanat ezeknek, hogy mindezt nem egyedül kell megcsinálni papként. Hát, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden egyházközségben, ahol szolgálok, van egy ilyen ütőképes, hadrafogható csapat, akikkel dolgozhatok, hogy vannak, akikre számíthatok, hogy közösen tudunk dolgozni a közösségét, hogy megtervezzük, megszervezzük és lebonyolítjuk ezeket az alkalmakat. És amikor Ferenc pápa ugye meghirdette a szinodalitást, vagy ezt a mint olyat, ugye sokan nem értették, vagy értettük, hogy mit is akar ezzel, de így menet közben azt gondolom, hogy hát valami ilyesmit, amit hát az egyházközségemben képviselőtestületi tagokkal, meg azokkal, akik szívesen jönnek is segíteni. Szóval, hogy amit így velük együtt csinálunk, hogy dolgozunk, szolgálunk a közösségért. Szóval ezek is nagy élmények számomra, és persze közben az, hogy ugyanúgy, amikor paptestvérekkel találkozunk, vagy hogy számíthatunk egymás, amikor egymásnál búcsúünnep van, húsvét, karácsony előtt akár egy gyóntatás, vagy egyszerűen csak összejövünk és találkozunk. Na hát valami ilyesmire gondoltam, amikor az elején azzal kezdtem, hogy így a nyári szünet előtt egy kis összegzést, meg hálaadást hoztam, és hát ez, ha ez másban is elindított hasonló gondolatokat, akkor akár telefonon is megoszthatja velünk, meg a hallgatókkal itt és most az adásban, és hagyunk is rá egy kis időt, amíg egy kis zenei szünetet tartunk.
Örökké téged imádlak, te látsz engem, jól ismer. És járhatok ösvényeden, Uram, nincs más, Uram, várok rád. Egy új éneket zeng most szívem, a te csodás hűséged. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Örökké téged imád. Hallelujah, hallelujah.
zeng most szívem a te csodás hűségedről. Egy szerelmes dalt, uram, csak neked, mert kegyelmed megtart.
Tehát a hálaadás, meg az összegzés, az összetekintés, vagy az ebből fakadó örömnél tartottunk, de hogy ne csak a személyes sztorizgatásról szóljon ez a mai este, keresem valami olyat, ami tartalmában, gondolatvilágában természetesen illeszkedik ehhez a mondani valómhoz, de mégiscsak a hivatalos egyházi tanítás része, mondjuk így, és hát találtam is. Bevallom őszintén, legutóbb a megjelenése után forgattam ezt a könyvet legtöbbet még, hát még a szemináristaként, és biztosan sokaknak ismerős lesz, de talán ez sem árt újra és újra kézbe venni, vagy átolvasni ezeket a gondolatokat, és ez pedig nem más, mint Ferenc pápának az Evangélii Gaudium és az Evangélium Öröme című apostoli buzdítás, ami 2013-ban jelent meg, és hát ha jól emlékszem, akkor talán elsőként Ferenc pápa írásai között. És így ír a bevezetőben. Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal, akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, belső ürességtől és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm. Ebben a buzdításban a keresztény hívekhez szeretnék fordulni, hogy meghívjam őket egy olyan új evangelizáló korszakra, amelyet ez az öröm jellemez, és irányt mutassak az egyház útjának a következő évekre. A mai világnak maga sokféle és nyomasztó fogyasztói kínálatával nagy veszedelme az egyénközpontú szomorúság, amely a kényelmes és kapzsi szívből, a felszínes élvezetek beteges kereséséből és elszigetelt lelkiismeretből fakad. Amikor az egyén benső élete bezárkózik a saját érdekeibe, akkor nem marad hely mások számára. Többé nem jöhetnek be a szegények, többé nem hallja Isten hangját, nem örül szeretete édes örömének. A hívek kétségtelenül ki vannak téve ennek az állandó veszélynek. Sokan esnek ennek az áldozatává, és érzéketlen, elégedetlen, élettelen személyekké válnak. Ez nem a méltó és teljes élet választása, nem Isten ránk vonatkozó vágya, ez nem a Szentlélekben való élet, mely a feltámadott Krisztus szívéből forrásozik. Meghívok minden keresztényt, éljen bárhol és bármilyen helyzetben, hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis döntsön úgy, engedi, hogy ő találkozzon vele, hogy minden nap szünet nélkül keresi őt. Nincs olyan ok, amiért valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás nem neki szól, mert senki nincs kizárva abból az örömből, amelyet az Úr hozott. Aki kockáztat, azt az Úr nem csapja be, és ha valaki csak egy apró lépést tesz is Jézus felé, felfedezi, hogy ő már tárt karokkal várja érkezését. Itt van a perc, hogy azt mondjuk Jézus Krisztusnak, Uram, hagytam rászedni magam, ezerféleképpen menekültem szereteted elől, de most újra itt vagyok, hogy megújítsam szövetségemet veled. Szükségem van rád, fogadj vissza újra, Uram, fogadj ismét megváltó karjaidba. Milyen jó visszatérni hozzá, amikor eltévedtünk. Újra hangsúlyozom, Isten sohasem fárad bele a megbocsátásba. Mi fáradunk bele abba, hogy kérjük az ő irgalmasságát. Aki arra hív minket, hogy 70-szer, 7-szer bocsássunk meg egymásnak, példát ad nekünk. 70-szer, 7-szer megbocsát. Újra meg újra visszatér, hogy a vállára vegyen. Ezt a méltóságot, amellyel a végtelen és rendíthetetlen szeretet ajándékoz meg, senki nem veheti el tőlünk. Ő lehetővé teszi számunkra azzal a gyöngétséggel, mely soha nem csal meg, és képes mindig visszaadni az örömöt, hogy felemeljük a fejünket és újrakezdjünk. Ne meneküljünk el Jézus feltámadása elől. Soha ne hagyjuk magunkat legyőzni, bármi történjék is. Semmi se lehessen nagyobb, mint az ő élete, mely mindig előrehajt bennünket. Az evangélium, melyben dicsőségesen ragyog Krisztus keresztje, nyomatékosan meghív az örömre. Legyen elég csak néhány példa. Az angyal így köszönti Máriát. Örvendj! Mária Erzsébet nézett látogatásokon számos János repes az örömtől anyja méhében. Énekében Mária azt kiáltja, szívem újjong megváltó Istenemben. Amikor Jézus megkezdi szolgálatát, János felkiált, az örömöm most teljes lett. Maga Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben. Üzenete az öröm forrása. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és teljes legyen az örömötök. A mi keresztény örömünk az ő túláradó szívének forrásából fakad. Tanítványoknak ezt ígéri, szomorkodtok, de szomorúságotok örömre változik, majd hozzáteszi, viszont látlak benneteket, és akkor majd örül a szívetek, és örömötök nem veti el tőletek senki. Amikor meglátták a feltámadottat, öröm töltötte el a tanítványokat. Az apostolok cselekedeteiben pedig azt olvassuk, hogy az első közösségben örömmel vették magukhoz az ételt. Amelyre a tanítványok jártak, nagy volt az öröm. Az üldözések közepette pedig eltöltötte őket az öröm. Egy éppen megkeresztelt eunuk boldogan folytatja útját, és a börtönőr örült egész háza népével, hogy az Isten híve lett. Miért ne lépnénk be mi is az örömnek ebbe a folyamába? Kérdezi a Szentatya. Majd így folytatja. Vannak keresztények, akiknek látszólag nagybőjti stílusuk van, húsvét nélkül. Azonban elismerem, hogy nem azonos módon éljük meg az örömöt az élet minden szakaszában, és olykor felettébb kemény viszonyai között. Az öröm alkalmazkodik és változik, de kicsiny világító ablakként mindig megmarad, mely abból a személyes bizonyosságból születik, hogy végtelenül mindent meghalódó módon szeretve vagyunk. Megértem azokat az embereket, akik a rájuk nehezedő súlyos nehézségek hatására szomorúságra hajlanak, azonban apránként lehetővé kell tenni, hogy a hit öröme még a legrosszabb körülmények között is feléledjen bennünk, mint rejtett, ám szilárd bizalom. Lelkemnek nem volt békében része, elfelejtettem a boldogságot. Ezeket fontolgatom szívemben, hogy föléledjen bennem a remény, az Úr irgalma nem fogyott el egészen, jósága és kegyelme még nem merült ki. Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége. Jó csendben várni az Úrra, mert ő megszabadít, idéz a Szentatya a Siralmak könyvéből. A kísértés gyakran mentegetőzés és kifogások formájában jelentkezik, mintha számtalan feltételnek kellene teljesülni ahhoz, hogy az öröm lehetségessé váljon. Ez azért történik, mert a technológiai társadalomnak sikerült megsokszorozni az élvezetre szolgáló alkalmakat, de nehezen tud örömet adni. Elmondhatom, hogy életem folyamán a legszebb és legspontánabb örömöt a nagyon szegény emberekben tapasztaltam, azokban, akiknek alig volt valamiük, amihez ragaszkodhattak volna. Emlékszem azoknak a valódi örömére is, akik nagy hivatásbeli feladatok közepette képesek voltak megőrizni a hívő, nagy lelkű és egyszerű szívet. Ezek az örömök ugyan különféle módokon, de Isten minden nagyobb szeretetének forrásából fakadnak, amely Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Nem fáradok bele megismételni 16. Benedek ama szavait, melyek elvezetnek az evangélium középpontjához. A keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés van, vagy egy nagy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot is ezáltal meghatározott irányt ad. Meghatározott irányt, vagyis célt és oda vezető utad az embereknek ez a találkozás, így reflektálva Ferenc pápának erre a gondolatára. És hát éppen ma reggel kezdődött nálunk Makláron a szalézi nővérek meg az animátorok szervezésében a nyári oratóriumi napközis tábor, ahol hát azt hiszem körülbelül 80 gyerek vesz részt, és éppen a mai napnak a jelmondat a János evangéliumában ez a mondat Jézustól, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És a mai nap témája pedig, hogy az úton levés, vagy az elindulás volt, ezzel a gyerekekkel ezzel foglalkoztunk ilyen napindító gondolatokban, hogy mi is kell ahhoz, hogy úton legyünk. Egyáltalán, hogy elmerjünk indulni ezen az úton, és hogy ki tudjunk tartani ezen az úton. És hát a sokféle válasz született gyerekek részéről, hogy hát, hogy kell, hogy szendvics, valami ennivaló, innivaló, jó cipő, bankkártya, és persze nyilván ezek is fontosak. De az is elhangzott, hogy kell hozzá hát bátorság, kitartás, és hogy kell hozzá szeretet. Mert hogy ezen az úton, ami végső soron az Istenhez visz minket, nem egyedül járunk. Először is maga Jézus vezet minket, ugye, ahogy ő is mondja, hogy hiszen ő az út, az igazság és az élet, de hogy nem csak ő van velünk ezen az úton, hanem hát, hogy vannak társaink is. Ugye a családtagok, barátok, vagy egy közösség, és akikkel még hát menet közben találkozunk, mondjuk így. És ebben már ott van az evangelizáció is, hogy mindazt, amit mi megtapasztalunk az Isten részéről, amit ajándékba kapunk, azt egyrészt megmutassuk másoknak, megosszuk másokkal is, és amikor ezt önzetlenül és nagy lelkűen tudjuk tenni, abban már benne van az az öröm is, amiről Ferenc pápa is ír ebbe a buzdításába, hogy a jó megosztásának az öröme, hogy a jó átadásának, a közös élményeknek az öröme, annak az öröme, hogy tudok másoknak is segíteni, meg hogy hát, hogy számíthatok másoknak a segítségére és jelenlétére ezen az úton. Amint mindannyian úton vagyunk, és ezt az utat, ezt a molyestit egy rövid szünet után folytatjuk.
Kegyelem életadó harmat, amikor lángra gyújt a te hírgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal
meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szól hozzád csendesen, tajtékzó tengeren, erősen ez a szó.
gyerek hát, úr a magyar ország.
Ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy ugye mindannyian úton vagyunk ugye az Isten országa felé, és hát ezen az úton nem egyedül, nem is csak a jó Istennel, hanem hát mégis csak társakkal együtt haladunk, és hát hogy annak a jónak, az ajándéknak az átadása, amit az Istentől ajándékba kapunk, egyrészt már ugye az evangelizációnak is a rész, hogy ezt másoknak megmutatni, akik esetleg annyira nem ismerik, másrészt meg, hogy ebből fakadó öröm. És hát ezzel kapcsolatban ír Ferenc pápa, hogy az evangelizáció édes és erőt adó öröméről ebben az Evangélium Öröme című buzdításában. Ehhez kapcsolódik a következő gondolat, amit tőle hoztam. Ha jó mindig közölni akarja önmagát, az igazság és a szépség minden hiteles megtapasztalása ki akar áradni, és minden mély szabadulást átélő személy érzékenyebbé válik mások szükségletei iránt. Ha jó a közlés által vett gyökeret is fejlődik, ezért aki méltósággal és teljességgel akar élnenek, nincs más útja, mint a másik megismerése és javának keresése. Ezért egyáltalán nem meglepő Szent Pál néhány mondata, Krisztus szeretete ösztönöz minket. Jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Az ajánlat nem más, mint a magasabb szintű, ám nem kisebb intenzitású élet. Az élet, amennyiben elajándékozzák, megerősödik, de elgyengül az elszigeteltségben és a jólétben. Valójában azok élvezik jobban az élet lehetőségeit, akik elhagyják a biztonságos kikötőt és belevetik magukat a küldetésbe, hogy közöljék az életet másokkal. Amikor az egyház az evangelizálás feladatára hív, nem tesz mást, mint hogy megmutatja a keresztényeknek a személyes kiteljesedés igazi dinamizmusát. Itt fedezzük fel a valóság egy másik mély törvényét, az élet olyan mértékben növekszik és érlelődik, amilyen mértékben odaajándékozzuk mások életéért. Végső soron ez a misszió. Következésképpen az evangelizáló ember nem vághat mindig gyászos arcot. Tegyük újra magunkévá, és növeljük a lelkesedést, az édes és erőt adó örömet, hogy továbbadhatjuk az evangéliumot, még ha könnyek között vetünk is. Ismerje meg a világ, ez a félelmektől gyötört, de reménykedő világ, mit is jelent az evangélium jó híre. De ezt a hírt nem adhatják tovább szomorú és letört emberek, sem türelmetlen vagy aggódó emberek. Nem adhatja tovább más, csak akinek élete a Krisztusban gyökerező örömöt sugározza. Megújított igehirdetés a hívőknek, még a langyosaknak és a hitüket nem gyakorlóknak is felkínálja a hit új örömét és az evangelizáló termékenységet. Középpontja és lényege mindig ugyanaz, Isten, aki a meghalt és feltámadott Krisztusban kinyilvánította mérhetetlen szeretetét. Ő mindig megújítja híveit, bármilyen öregek legyenek is, új erőre kapnak, szányra kelnek, mint a sasok, futnak, de nem fáradnak ki, járnak, kelnek, de nem lankadnak el, idéz Izaiást Szent Atya. Krisztus az örök evangélium, ő ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, ám gazdagsága és szépsége kimeríthetetlen, ő mindig fiatal és az újdonság szüntelen forrása. Egyház állandóan rácsodálkozik, hogy mekkora a mélység az Isten gazdagságának és bölcsességének és tudásának. Kereszte Szent János azt mondta, Isten bölcsességének és tudásának a gazdagsága olyan mély és mérhetetlen, hogy a lélek ugyan tud róla, de mindig beljebb tud hatolni benne. Vagy miként Szent Irénusz is mondta, Krisztus eljövetelével magával hozott minden újdonságot. Ő a maga újdonságával mindig képes megújítani életünket és közösségünket és a keresztény üzenet, még ha sötét korszakokon és egyházi gyöngeségeken át is halad előre, soha nem öregszik meg. Jézus Krisztus képes áttörni a mi unalmas sémáinkon is, amelyekben megpróbáljuk bebörtönözni őt, és meglep a maga folytonos isteni kreativitásával. Minden alkalommal, amikor igyekszünk visszatérni a forráshoz, és megpróbáljuk visszanyerni az evangélium eredeti frissességét, új utak, kreatív módszerek, más kifejezési formák, beszédesebb jelek és a mai világ számára megújult jelentésű szavak tárulnak fel. Valójában mindig hiteles evangelizáló cselekvés mindig új. Jól lehet ez a küldetés nagy lelki odaadást kíván tőlünk. Tévedés lenne hősies, egyszemélyes feladatnak tekintenünk, mert ez a mű mindenek előtt az övé. Túl mindenen, amit mi felfedezhetünk, vagy megérthetünk. Jézus az örömhír első és legnagyobb hírnöke. Az evangelizáció minden válfajában mindig isteni az elsőség, aki meg akar hívni bennünket a vele való együttműködésre, és lelkének erejével ösztönöz minket. Az igazi újdonság az, amit maga Isten akar titokzatosan létrehozni, amit ő sugall, amire ő késztet, amit ő irányít, és ezerféleképpen kísér. Az egyház egész életében szüntelenül meg kell nyilvánulni annak, hogy a kezdeményezés Istené, hogy ő az, aki előbb szeretett minket, és hogy a gyarapodást Isten adja. Ez a meggyőződés teszi lehetővé, hogy megőrizhessük az örömöt, egy egész életünket kitöltő, sokat követelő és oly nagy kihívást jelentő feladat közepette. Mindent kér tőlünk, ugyanakkor mindent kínál nekünk, írja a Szent Atya. És ahogy mondtam, ma indult ugye nyári tábor gyerekekkel, és hát és nagy öröm számomra, hogy én is bekapcsolódhatok ebbe a reggeli napindító gondolatokkal, illetve a szentmisék ünneplésével, napközben akár a közös játékkal, és hát ezen a héten a szentmisék rendje is a táborhoz igazodik, vagy a táborozókhoz igazodik hétköznap, és hát őszintén szólva nagy élmény úgy misézni hétköznap, hogy mondjuk 80 gyerek ott van a szentmisén nővérekkel, animátorokkal, és hát természetesen minden szentmise ugyanolyan fontos, de hát már csak ilyen gyadló a pap is, hogy egy kicsit mégis nagyobb élmény így, hogy szépen megtelik a templom, és hát a gyerekek is bekapcsolódnak az énekekbe, meg az imádságokba, és hát, hogy ez is tud új lendületet adni mindennapi ige hirdetésnek is, mert hogy nap mint nap meg kell találni azt a nyelvezetet, ami által mondjuk a gyerekek szívéhez is eljuthat az evangélium üzenete, vagy Jézusnak a tanítása, persze nem csak hozzájuk, hanem a mindennapokban azokhoz is, akik mondjuk távol vannak az egyházszól, vagy nem nagyon ismerik az egyház szolgálatát, ige hirdetését, vagy teszem azt egyenesen negatív tapasztalataik vannak, vagy még az sincs, de másoktól negatív tapasztalatot hallottak róla. Szóval nagy kihívás és feladata ez korunknak, hogy nekik is megmutassuk az evangélium szépségét és örömét. És akkor a papige hirdetés, akár a keresztény tehát, hogy a papige hirdetés, ami a keresztény közösség életén keresztül is. És hát ezzel kapcsolatban is ír Ferenc Pápa ebben a buzdításában az új evangelizációról. Azt írja: a lélek segít, hogy közösségben ismerjük fel az idők jeleit. Ő rá hallgatva ülésezett 2012. októberében a püspöki szinódus 13. rendes általános gyűlése. Tanácskozás témája az új evangelizáció a keresztény hit továbbadásának szolgálatában volt. A gyűlés arra emlékeztetett, hogy az új evangelizáció mindenkit hív, és alapvetően három területen valósul meg. Elsőként a rendes lelkipásztorkodás területét említjük, amelyet a lélek tüze éltet, hogy lángra lobbantsa a hívők szívét, akik rendszeresen látogatják a közösséget, és az Úr napján összegyűlnek, hogy az ő szavával és az örök élet kenyerével táplálkozzanak. Ide tartoznak azok a hívők is, akik őrzik a mély és őszinte katolikus hitet, és különféle módokon ki is fejezik azt, de ritkán vesznek részt az Isten tiszteletben. Ez a lelkipásztorkodás a hívők növekedésére irányulni annak érdekében, hogy egyre jobban és egész életükkel válaszoljanak Isten szeretetére. Másodszor említjük azt a területet, melyhez az olyan megkeresztelt személyek tartoznak, akik nem teljesítik a kereszténység követelményeit, nincs élő kapcsolatuk az egyházzal, és már nem tapasztalják a hit vigasztalását. Az egyház, mint mindig figyelmes anya, arra törekszik, hogy átéljék a megtérést, amely visszaadja nekik a hit örömét és az evangélium iránti elkötelezettség vágyát. Végül hangsúlyozzuk, hogy az evangelizáció lényege szerint kapcsolódik az evangélium azoknak szóló hirdetéséhez, akik nem ismerik Jézus Krisztust, vagy mindig elutasították. Közülük sokan titokban keresik Istent, mert az ő arcának nosztalgiája mozgatja őket, még az ősi keresztény hagyományokkal bíró országokban is. Mindenkinek joga van megkapni az evangéliumot. Keresztények kötelessége hirdetni az evangéliumot anélkül, hogy bárkit kizárnának, de nem mint akik új terhet raknak rájuk, hanem mint akik megosztanak egy örömöt, szép távlatot mutatnak, és egyfajta vágykeltő lakomára hívnak. Az egyház nem prozelitizmus, térítéssel, hanem vonzással növekszik, írja a Szent Atya. És egy rövid szünet után innen folytatjuk majd.
Jártam én, és kerestem a célt. Vágytam azt, hogy értsem, miért élek, és tudjam, miért szép az élet. Megpróbáltam jó teljes, mégis mindig elbuktam, hisz Isten nélkül nincs esély. De rám talált az Úr, nem kell többé félni. Biztos úton járhatok, ő megvéd, eltűnt a bűntudat is rég, ha nem lett volna ő. Tán én se lennék már, most is csak futnék, lenne kiút, de rám talált az Úr.
Rám talált az Úr. Most szorítom kezem.
Ha most szorítom kezem.
És nem engedem el.
És nem engedem el.
Te voltál kis szó. Hogy rám találj, hogy rám találjak én,
már végre érthetem, hogy mit is tettél,
értem.
Kezed szöget járták át, ez volt értem az ár, hogy a mennybe léphessek.
Nem kell többé félnem már, biztos úton járhatok, ő megvéd. Eltűnt a bűntudat is rég, ha nem lett volna. Most is csak futnék, nem lenne kiút, de rám talált az Úr.
Ott hagytuk abba, hogy Ferenc pápa ír ugye az evangélium öröme buzdításában az új evangelizációról, hogy kiknek is szól, és hát, hogy azon belül is az egész keresztény közösségnek feladata valamilyen formában, és hát mondtam azt, hogy táborozunk ezen a héten, És hát ezekben a táborokban azért olyan gyerekekkel is, és hát ilyen módon, közvetett módon olyan szülőkkel is találkozunk, akiknek talán nincs közvetlen kapcsolata az egyházzal, vagy nem vesznek részt az adott közösség életében ezen felül. De hogy ezekben a találkozásokban mégis meg tudunk mutatni valamit az Isten szépségéből, vagy az evangélium öröméből az egyház életében. Persze ehhez sokszor túl kell lépnünk mondjuk így a megszokott sémákon, vagy a templomi rutinon is, és hát ez sem mindig könnyű, ugye kilépni a megszokott keretekből, és hát felfedezni az Isten szavának mindig új és mindig kreatív működését, vagy azt az utat, azt az új utat, amit mutatni akar. És hát ehhez jön még egy gondolat, hogy egy Ferenc pápa kilépő egyházról írja: Isten szavában újra meg újra megjelenik a kilépés dinamizmus, amelyet Isten ki akar váltani a hívőkből. Ábrahám elfogadja a hívást, hogy induljon el egy új föld felé. Mózes meghallja Isten hívását: menj, elküldelek téged, és kivezeti a népet az ígéret földje felé. Jeremiásnak azt mondja: menj el azokhoz, akikhez küldelek. Napjainkban ebben a Jézus által parancsolt mennyetekben jelen vannak az egyház evangelizáló küldetésének mindig új helyszínei és kihívásai, és mi valamennyien meghívást kaptunk erre az új missziós kilépésre. Minden keresztény ember, minden közösség maga fogja felismerni, hogy melyik az az út, amelyet az Úr kért tőle. Nem valamennyien egyaránt arra kapunk indítást, hogy fogadjuk el ezt a hívást. Lépjünk ki a saját kényelmünkből, legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára. Kilépő egyház a missziós tanítványok közössége, akik kezdeményeznek, bevonódnak, kísérnek, gyümölcsöt hoznak, ünnepelnek. Magunkhoz ragadni a kezdeményezést, bocsássatok meg nekem ezt a szokatlan szóhasználatot, írja Szent Atya, majd így folytatja: az evangelizáló közösség megtapasztalja, hogy az Úr kezdeményezett, megelőzte őt a szeretetben, és ezért ez a közösség képes megtenni az első lépést, képes félelem nélkül kezdeményezni, elébe menni a másiknak, keresni a távol lévőket, és kimenni az útkereszteződésekre, hogy meghívja a kirekesztetteket. Oldhatatlan vágy él benne arra, hogy felajánlja az irgalmasságot. Ez annak a gyümölcs, hogy megtapasztalt az Atya végtelen irgalmasságát és annak áradó erejét. Legyünk egy kicsit bátrabbak a kezdeményezésben. Ennek következményeként az egyház be tud vonódni. Jézus megmosta tanítványai lábát. Az Úr bevonódik és bevonja övéit azáltal, hogy letérdel előttük és megmossa a lábukat. De mindjárt ezután ezt mondja a tanítványoknak: ha tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Az evangelizáló közösség a tettek és gesztusok által belehelyezkedik a többi ember életébe, lerövidíti a távolságokat, s a szükséges megalázza magát és felvállalja az emberi életet. Krisztus szenvedő testét érintve meg a népben. Az evangéliumot hirdetőknek így bárányszaguk van, és ezek a bárányok hallgatnak a hangjukra. Ezen felül az evangelizáló közösség kész a kísérésre is. Kíséri az emberiséget minden ügyében, legyen az akármilyen nehéz és hosszadalmas. Ismeri a hosszú várakozást és az apostoli tűrést. Az evangelizáció sok-sok türelmet alkalmaz, s elkerüli, hogy figyelmen kívül hagyja a korlátokat. Az Úr ajándékához hűségesen tud gyümölcsöt is teremni. Az evangelizáló közösség mindig figyel a gyümölcsökre, mert az Úr azt akarja, hogy termékeny legyen. Gondoskodik a búzáról, és nem veszít el a békét a konkoly miatt. Amikor a magvető látja, hogy a konkoly kihajt a búza között, nem síránkozik, nem is esik pánikba, megtalálja a módját, hogy a szó egy új konkrét helyzetben testesüljön meg, és új életgyümölcsét teremje. Bár ezek a gyümölcsök tökéletlennek és befejezetlennek látszanak. A tanítvány, a Jézus Krisztus melletti tanúságtétele képes felajánlani és kockára tenni egész életét, egészen a vértanúságig, azonban nem arról álmodik, hogy megszabadul ellenségeitől, hanem inkább arról, hogy azok is meghallják az igét, és az ige megmutatja magad szabadító és megújító erejét. Végül az örvendezve evangelizáló közösség mindig képes ünnepelni. Megünnepel minden kis győzelmet, minden evangelizációban tett előrelépést. Az örvendező evangelizáció széppé teszi a liturgiát, a mindennapok teendői közepette a jó gyarapítására. Az üdvösség, amelyet Isten felkínál nekünk, az ő irgalmasságának a műve. Nincs olyan emberi cselekvés, bármilyen jó legyen is, amelyel kiérdemelhetnénk ekkora ajándékot. Isten tisztán kegyelemből vonz magához, hogy egyesüljünk vele. És hát írja eddig a Szentatya, és hát záró gondolatnak is az ő gondolata marad itt számunkra, mert hogy ugye az evangelizáció is, mint közösségi mű jelenik meg az ő gondolatában, és ezt így ez az üdvösség, melyet Isten valósít meg, és melyet az egyház örömmel hirdet mindenki. Isten megkezdett egy utat, hogy minden idők minden emberével egyesüljön. Úgy határozott, hogy népként és nem elszigetelt egyénenként hívja össze az embereket. Senki sem üdvözül egyedül, elszigetelt egyénként, csupán saját erejéből. Isten úgy vonz bennünket, hogy figyelembe veszi a személyek között kapcsolatok bonyolult szövetét, amely egy emberi közösségben az élettel együtt jár. Ez a nép, melyet Isten kiválasztott magának is egybehívott, az egyház. Egyháznak lenni azt jelenti, hogy Isten népe vagyunk, összhangban az Atya nagy szeretetével. Ez azt is magába foglalja, hogy Isten kovászának kell lennünk az emberek között, ez Isten üdvösségének hirdetését és elvitelét jelenti világunkban, amely gyakran elveszíti önmagát, melyeknek olyan válaszokra van szüksége, amelyek bátorítják, reményt és új lelkesedést adnak az úton. Az egyháznak az ingyenes irgalmasság helyévé kell lennie, ahol mindenki úgy érezheti, hogy befogadják, szeretik, megbocsátanak neki, és bátorítják, hogy az evangélium jó életének megfelelően éljen. Ezt írja tehát Ferenc pápa az egyház közösségéről, vagy az evangelizáló egyház közösségéről, és hát én ezekkel a gondolatokkal fejezem be ezt a mai estét, és ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek sok örömet, pihenést, feltöltődést erre a nyári szünetre, vagy a nyári időszakra, és hát majd szeptemberben innen folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atyaműsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!